Rádióegyetem. Pintér Tibor, zeneesztétika. A 18. század zenei paradigmája és a 19. század paradigma váltása.
Ja, azzal fejeztem be a múlt héten, illetve nagyon sok mindenről beszéltem, de nagyjából ott volt vége, hogy hol is lehet kijelölni azt a pontot, ami számunkra, vagy ami által számunkra izgalmassá válhat a zeneesztétika. És hát itt beszéltem arról, hogy maga az, hogy a zene hogyan keveredik bele egyáltalán az esztétikai diskurzusba, az ugye, mint minden esztétikai diskurzus esetében a Baumgartent valaki előtte már fölírta, az 1750-es esztétika című műve, ahol ugye még egyszer érdemes fölemlíteni azt a gondolatot, hogy a filozófus is ember, és nem lehet távol tőle, vagy nem állhat távol tőle az, hogy az érzéki megismerésre is hagyatkozzon. Ugye ez az esztétika alapvetésének egyik fontos mondata. Na most a zene esete viszont a 18. században az egészen különös, erre majd még vissza fogok térni, és a mi szempontunkból a kiindulási pont az az abszolút zene paradigmájának a létrejötte. Tehát, hogy az a esztétikai tapasztalat, ami ma is nagyon sok hallgatót vezérel, hogy tudnillik, a zene az egy önálló entitás, ugye a legtisztább formájában hangszeres, és még akkor is, hogyha énekelnek, nem olyan lényeges a szöveg, nem olyan lényeges, mit tudom én, az operában a díszletezés, a kosztüm, meg nem tudom én micsoda. Ezek tulajdonképpen ugye zenén kívüli elemek. Tehát megszületik az a gondolat, hogy a szöveg és a vokális művek esetében, különösen az opera esetében az egyéb összetevők, azok ugye kívül rekednek a zenén, és megszületik az a gondolat, hogy voltak éppen a zene az egy tökéletesen önmagában álló entitás, ennek függvényében fölösleges is azzal foglalkozni, hogy mi az, amit őt körülveszi, mi az, amire referál egyáltalán a zene. Azaz létrejön az, amit később majd az 1840-es években, tulajdonképpen először a Wagner írja le ezt a kifejezést 1846-ban, hogy abszolút zene. Aztán a egyik fontos szerzőnk, az Eduard Hanslick fogja nagyon propagálni ezt a kifejezést. Azaz voltak éppen, ahogy a Karl Dahlhaus mondja, végeredményben azt lehet mondani, hogy paradigmává válik. Amit a múlt héten a Dahlhaustól szabadon idéztem, hogy ez úgy hangzik pontosan, hogy a zeneesztétika nem valami népszerű stúdium, zenészkörökben arra gyanakodnak, hogy elvont szószaporítás, amelynek nincs sok köze a zene realitásához. A zenehallgató nagyközönségnek nincs bizalma hozzá, mert olyan filozófiai reflexiónak véli, amelyet a beavatottakra kellene bízni, nem gyötörve az elmét fölös nehézségekkel. Ugye világos az, amit a múlt héten is mondtam, hogy a zenész számára ez ugye egyszerűen ostobasság. Ugye gondoljunk arra a híres graffitire, hogy zenéről beszélni, az olyan, mint építészetről táncolni. Ez a gondolat, hogy a zenére adott nyelvi reflexió, az voltak éppen egy teljesen megoldhatatlan paradoxon, az voltak éppen a 19. század első felében alakul ki, és nagyon-nagyon ágas-bogas jelenségei lesznek, hogy egyáltalán hogy lehet beszélni a zenéről, hogy lehet rá reflektálni. Most ugye az ad abszurdumig vitt abszolút zene gondolat, az pontosan az, hogy voltak éppen a zenéről nem tudunk megnyilatkozni. Tehát ez ugye a legvégső állomás. Nem tudunk semmit effektíve mondani róla. Egyedül egy dolog lehetséges, a zene által kiváltott élményvilágról való beszámoló. Most ez az, ami a 19. század első felében, pontosabban már a 18. század végén elindít egy hihetetlenül poétikus zenéről való beszédmódot, ahol azt lehet mondani, hogy a költői szöveg az majdhogy nem szalad a zene után, és valamilyen formában a zene általi élményvilágot akarja megragadni. Ugye abban a az összefüggésben, hogy milyen elementáris erőt fejt ki a zene a hallgatóra. Most ez az átpoétizált nyelvezet, ez a 19. század közepére egészen hihetetlen méreteket ölt, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy kialakul az a paradigma, amit majd a Verlaine fog megfogalmazni úgy, hogy ugye zenétnek minélkünk csak zenét. Azaz, hogy a költészetnek az lenne a célja, hogy valahogy eljusson abba arra a magaslatra, ahol a zene van, abba a tökéletesen eliminált, ugye a föld fölött lebegő valóság, amit a zene képvisel, és ugye a költészet kénytelen fogalmakkal dolgozni, ezért ez a híres kijelentés, ez pontosan azt célozza meg, hogy hát tudjunk már mi is olyanok lenni, mint a zenészek, a mi művészetünk is tudjon olyan lenni, mint a zene. Most ez az, ami a végső soron ugye még a Mallarméig is eljut, vagy a Mallarménál is megjelenik a költészetben, hogy gyakorlatilag fogalmilag majd, hogy nem érthetetlenné válik a szöveg, és minden elem végső soron a zenét veszi célba, a zenei megszólalást tekinti mintaértéknek. Ugye ott van a Babicsnak az a gyönyörűséges verse a recitatívban, amikor azt mondja, hogy ó szótlan, homoktalan zene, miért nem lettem én muzsikus, ugye? Tehát az a vágy, hogy ez a fajta tökéletesen absztrahálódott megnyilatkozás lenne a költészetnek is a célja. Na most ennek van egy nagyon-nagyon fontos belső története, nevezetesen, hogy hogyan válhatott a zene ilyenné. Mert hogy a 18. vagy a 17. században a kutyának nem jutott eszébe az, hogy a zene az valami földön túli valóságban ragyogó csoda, csodának csoda volt, de tökéletesen össze volt csavarozva a nyelvvel, egyáltalán a beszéddel, ugye a beszédszerűség fogalma 17.-18. században őrületesen fontos, és nagyon furcsa az az átrétegződés, ami pontosan a 18. század utolsó évtizedeiben végbe megy, majd pedig a 19. század elején jelenik meg. Na most ennek az első hihetetlenül lényeges pontja, tulajdonképpen a programadó írása, az a Hoffmannnak egy Beethoven recenziója 1810-ből, ami az 5. szimfóniát veszi gorcső alá. Na most ez a szöveg gyakorlatilag a német romantikus zenekritikának a programadó szövege lett. Számtalan hivatkozás van rá, ez az egyik legnevezetesebb korai romantikus zenekritika. És először ezt kéne megnéznünk, hogy itt a fontosabb helyeken mit fogalmaz meg Hoffmann, és ez miért újdonság? Noha, amikor mi olvassuk ezt a szöveget, korán sem tűnik újdonságnak. A következő, tehát az inkriminált hely, ez tulajdonképpen egyetlen egy mondat, vagy két mondat. Ha a muzsikáról, mint önálló művészetről van szó, mindig csak a hangszeres zenére lenne szabad gondolni. Hiszen megvetve bármely más művészet segítségét vagy hozzákeverését, a hangszerek muzsikája mondja ki tisztán a zeneművészetnek csak is benne feltalálható sajátos lényegét. Ez minden művészetek között a legromantikusabb, szinte azt mondhatnunk az egyedül tisztán romantikus. Hogy is van ez? Érdemes végig gondolni, hogy a tisztán zeneit, először is hogyan lehetséges az, hogy megszületik az a fogalom, hogy tisztán zenei. Ami ugye a Hoffmann szövegében azt jelenti, hogy semmilyen más művészettel nem áll összefüggésben. Most a tisztán zeneit ugye kizárólag a hangszeres zene képviselheti, az instrumentális zene, tekintve, hogy az az egyetlen pozíciója a zenének, ahol semmifajta más, úgymond idegen, vagy úgymond külső elem nem érvényesül. Tehát nincs szöveg, és a többi, és a többi. Ez a mai olvasó számára, illetve maguknak is nyilvánvalóan semmi újat nem mond. Hát hogyan is gondolnánk máshogy a zenére, mint olyan művészetre, amely kizárólag önmagában áll, ugye kizárólag a saját anyagára tud támaszkodni, Viszont ez 1810-ben nem ennyire egyszerű, illetve nem ennyire kézenfekvő. Tudnélik, a zenei modernitástól kezdődően, ezt múlt órán is érintettem, hogy a 1600-as évekre megyünk vissza, amikor az első nagy zenei modernitásról beszélünk, nevezetesen Monteverdire, arra a gondolatra, hogy a zene és a szöveg házasságából jön létre ugye a valódi nagy drámai zene, nevezetesen az opera születéséről van szó. Na most az eltelt 200 év, az nagyjából ebben, most tényleg nagy vonalakban festem ezt a történetet, nagyjából erre a paradigmára épül. Arra nevezetesen, hogy a zenének az a dolga, hogy a szöveg által, ugye a szöveggel kötött házassága révén a legkülönbözőbb emberi szenvedélyeknek, mint egy ilyen teátruma legyen, ahol nyilvánvalóan a legkülönösebb vagy legsajátosabb szerepe az operának nevezett műfaj lesz. Azonban nagyon fontos azt tudni, hogy itt ugye nem csak az operáról van szó, hanem mindenféle fajta vokális műről, vokális műfajról, kantátáról, korai 17. században még a madrigáról is, ami eminensen reneszánsz műfaj. Ami még inkább furcsa, hogy amit tudunk a 17-18. Századi forrásokból, a hangszeres zenének is megvolt az az igénye, hogy tulajdonképpen imitálja a vokális zenét. Tehát a hangszeres zenében is ez a beszédszerűség hihetetlen mértékben jelen volt. Ezt egyébként az utóbbi 30-40 év zenetudományos kutatásai nagyon erősen reflektorfénybe állították, tehát azokat a forrásokat, amelyekről mondjuk például a 20. század első felének zenetörténészei, zeneesztétái nem igazán tudtak sokat. Na most itt nagyon sokszor előfordul az alapvető gondolat, hogy a hangszeres zene is végsősoron a vokális zenében meglévő formákat, figurákat utánozza, azaz, hogy egy hegedű szóló is, majdhogy nem, valami fajta opera áriának fogható föl, csak nincs neki szövege. Azaz, a 17.-18. századi gondolkozás föltételez folyamatosan egy kapcsolatot a zene és a szöveg köz, pontosabban a zene és a nyelv között. Nem csak absztrakt értelemben, tehát nem abban az értelemben, hogy zenei mondatról beszélünk, ugye, hogy egy frázis elkezdődik, van mondjuk egy dallam, mit tudom én, az örömóda dallam, azt mindenki tudja, és akkor a gyakorlatlan zenehallgató is világosan érzékelő, hogy a dallam elkezdődik valahol, és lezárul valahol, ezt elnevezhetjük zenei mondatnak. De ugye világos, hogy ez igazából csak egy absztrakt párhuzam nyelv és zene között. Az alapvetően fontos 17.-18. századi viszonyulás a zenéhez az az, hogy maga a zene az a szónoki művészethez hasonlítható. Tehát amikor valaki énekel egy áriát, visszatérve a vokális zenéhez, akkor természetszerűleg ez az ária mint szónoklat jelenik meg. Mondjuk az opera színpadon a hős, amikor a bosszú áriáját énekli, akkor voltak éppen szónokol. Ja, az egész 17-18. Századi művészetet, a képzőművészeteket is átitatja ez a szónokias jelleg, a teatralitás jellege, ami miatt egyébként föltehetően például a barokk művészet nem annyira népszerű, különösen a képzőművészet, eltekintve mondjuk a holland csendéletfestészet vagy Rembrandttól, de hogyha a reprezentatív festészet darabjait nézzük, mondjuk a 14. Lajos udvari festőinek életművét, az ugye a mai szemlélő számára általában túlságosan merev, túlságosan teátrális, nem bensőséges, és így tovább, és így tovább, tehát egy csomó negatív elem kapcsolódik. Az a fura, hogy mindeközben a barokk zene az nem lett ilyen negatív, sőt, kifejezetten népszerű. Ez egy nagyon furcsa érdekesség, hogy mit is látott meg a 20. század második felének közönsége a barokk zenében. Miért támad föl halóporaiból a Vivaldi, akiről, hogy őszinték legyünk, 1926 előtt senki nem tudta, hogy létezett. Vagy ugyanígy számtalan kismester, például a Schütz vált hihetetlenül népszerű szerzővé. Tehát akik a koncertekre járnak, vagy lemezeket gyűjtenek, azoknak ugye a Vivaldi, vagy a Schütz, vagy a Purcell neve, az teljesen ismerősen cseng. Hát miközben mondjuk a 17. századi festészetből mondjuk a Charles Brun, aki az egész Versailles kastélynak a dekorációját tervezte, és egy igen jelentős festő volt. Ma azt mondhatnánk róla, hogy hát egy végtelen unalmas festő szemben mondjuk a Rembrandt-tal. Tehát ilyen nagyon-nagyon furcsa törések tapasztalhatók, hogyha a mai befogadói attitűdöt vizsgáljuk a 17.-18. századi művészet tekintetében. Na most visszatérve a fő sodorhoz, hogy tehát a 17-18. Századi zene felfogás az alapvetően a vokális zenében jelöli ki a zeneiségnek a csúcsát. Tehát voltaképp az igazi zene az a vokális zene. Ha lehet ilyen borzasztóan leegyszerűsített mondatot mondani, de ez valóban így van. A hangszeres zenére különösebben sok reflexióval nem találkozunk, inkább technikai kérdésekkel. A hegedűs hogyan szólaltasson meg ilyen-olyan futamokat, az orgonista, csembalista, egyéb billentyűs hangszereken játszó milyen magatartással közelítsen a hangszeréhez. Ugye a Frescobaldi, a 17. századi olasz billentyűs iskola legjelentősebb képviselője hosszú előszót írt a műveihez, ahol kizárólag arról beszél, hogy hogyan kell ezeket a darabokat eljátszani, ne tartsunk be pontosan a ritmust, ugye legyen rubátó, szabadon lélegezzen, ugyanerről ír a Froberger például a németeknél a 17. században, de jelentősebb zeneesztetikai vagy zeneesztetikainak nevezhető reflexió a hangszeres zenére nem nagyon terjed ki. Ellenben állati nagy viták keringenek az operák körül, ugye a legkülönbözőbb operavitákról van szó a 17.-18. században. Helyese az, ahogy a Lully megzenésíti a francia klasszicista tragédiákat. Ellenben ott vannak az olaszok, akik egy természetesebb, könnyedebb zenei nyelvet képviselnek. Iszonyatosan nagy ennek az irodalma. Tehát majdnem azt lehet mondani, hogy indirekte is az látható a forrásokból, hogy a hangsúly az kifejezetten a vokális zenén van. És a viták legnagyobb része az pontosan arról szól, hogy a zene hogyan idomul a szöveghez. Kifejezi-e a szövegben ábrázolt lélekállapotokat, drámai helyzeteket, és így tovább. Mindeközben a 18. században olyan furcsa kitételekkel találkozunk, amelyek közül talán a legsokat mondóbb a Charles Burney-nek a tulajdonképpen egyetlen egy mondata, ami a hangszeres zenére irányul. Ugye Burney volt ha lehet azt mondani, a zenetörténet első zenetörténésze. A 18. század második felében, az 1780-as években folyamatosan jelentette meg a Zene általános története című művét. Ez a zenetörténet valóban első zenetörténeti műve. Olyan az ő szerepe nagyjából, mint a művészettörténetben a Winckelmanné. És a Burney-nek van egy egészen meghökkentő... Ja, bocsánat, még egyet a Burney-ről, hogy nem átallotta azt megtenni, hogy gyakorlatilag beutazta egész Európát, és több kötetben kiadta azokat az írásokat, amelyek azt a címet viselik, The Present State of Music, 2. És akkor Németország, Itália, Hollandia, vagy hát pontosabban az Egyesült Tartományok, ugye hiszen Hollandia még nem létezett, és így tovább. És tehát gyakorlatilag egy ilyen európai zenei panorámát nyújt, meghökkentően izgalmas anekdotákkal találkozott ugye a nagy kasztrált énekessel, a Farinellivel, aki akkoriban már öregecske volt, és akkor lelkendezve beszámol erről. Tehát egy ilyen személyes napló jelleg, mindeközben pedig fantasztikus életteli bepillantása a kor zenei viszonyaiba. Most a Burney-nek van az az elhíresült mondata, hogy hát ugye a hangszere zene az mi minden csodát tesz, ugye fantasztikus virtuózitás, tulajdonképpen hát egy ilyen cirkuszi játék ez az egész hangszeres zenérés, de, és most kapaszkodjunk meg, mindez nem más, mint innocent luxury. Ez az ártatlan luxus. Ugye? Ez meghökkentő. Tehát ő a hangszeres zenére, mint olyanra, egy ilyen nagyvonalú választ ad, hogy hát mindez tulajdonképpen játszadozás, játék. Most hozzá kell tenni, hogy ez ugye zenei stílus történetileg is nagyon izgalmas probléma, mert hát itt a rokokó zenéről van szó, ezt ne feledjük el. Egészen a 20. század 30-as, 40-es éveig a közönség folyamatosan csak kortárs zenét hallgat. Azaz, amikor a Burney találkozik egy virtuózzal, akkor az a virtuóz ugye vagy a saját műveit játsza, vagy a kortársak műveit, de semmiképpen nem fog egy darab hangot se eljátszani egy előző generáció zenéjéből. Tudnék, az divatja múlt. Ugye ki az a bolond virtuóz, aki az öreg apja zenéjét játsza? Hát ez semmi értelme. Ugye mindig friss kell a közönségnek. Na most ez az 1770-es, 80-as években, amikor a rokokó stílus mondjuk úgy uralkodik, akkor kétségkívül a Burneynek ez bizonyos szempontból úgy is értelmezhető ez a mondata, hogy hát a saját korának gáláns zenéjére adott reflexió, és talán nem biztos, hogy en bloc a hangszeres zenéről beszél. De a dolognak az érdekesség azért föltétlenül lényeges. Tudnélik, hol vagyunk-e attól, amit majd a Hoffmann fog leírni, hogy a tiszta hangszeres zene az, amely ugye a zeneművészetnek csak is benne feltalálható sajátos lényegét adja. Hát ez a játszadozás lenne a sajátos lényeget. Tehát ugye a Burneyt és a Hoffmann nem tudjuk összekapcsolni egymással, ég és föld a kettő. Na most, ha mindehhez hozzáveszünk, hogy itt nagyjából 30-40 év telik el, akkor ez itt valami egészen meghökkentő fordulatot sejtett. Hogy miért is változott meg ennyire a zene felfogás? Miért ez a salto mortale? A 18. század vezető műfajai, az oratórium, a kantáta, és hát az opera, különösen mondjuk az olyan nagy szerzőket tekintve, mint az opera vagy az oratórium tekintetében a Handel, kantáta esetében a Bach, noha éppen ebben az időszakban eléggé leáldozóban volt a Bach kultusz, vagy pontosabban nem is volt, ez egy kicsit későbbi fejezet. Ebben az összefüggésben nagyon furcsa a szerepe a hangszeres zenének, noha a hangszeres zene borzasztóan elementáris, nagyon-nagyon lendületes szcénákat ad a korabeli zenei életben, tehát ugye elsősorban a virtuózok kezén. A Vivaldi, a Torelli és a többiek, Tartini különösen 18. században, de ezek voltak épp valamilyen módon a szórakozáshoz állnak közel. Tehát ez egy őrült fontos dolog, hogy a hangszeres zene valamilyen formában szórakoztató műfaj. Ha tetszik, nem komoly műfaj. Érdekes megnézni azt, hogy az opera esetében, ugye ez a műfaj is, hogy opera, hát ez igazából nem nagyon létezett, ez egy későbbi tákolmány, hogy mindenre, ami a 17-18. Században volt, azt a bilétát akasztjuk, hogy opera. Ugye dramma per musica volt a neve például, ez egyik legelterjedtebb műfaji megnevezés, és ez borzasztóan fontos, a dráma és a zene. Tehát a dramma az olaszban, és minden más nyelven teljesen világosan referál arra, hogy itt valami szövegszerűről van szó. Ugye a dráma az nincs még olyan, hogy hangszeres zenei dráma. Ugye ez a fogalom nem létezik. A dráma per muzika egészen egyszerűen a drámának és a zenének a házassága. Ez az, amit később majd operának neveznek. Még korábban favola in musica, a Monteverdi esetében az 1600-as évek elején. Ott is az van, hogy a fabula, mint mese, ugye nem abban az értelemben, ahogy hétköznapilag használjuk, hanem a mítosz értelmében, tehát egy mítikus történet zenével fűszerezve. Ugye ez a favola in musica. Zenében elmesélve, vagy zene által elbeszélve. A 18. század során azonban van egy szintén kiválasztottam egy megint csak példaértékű mondatot, hogy ne rögtön ilyen életművekkel kelljen küszködnünk. Nevezetesen a Fontenelle-nek egy mondatát. Ugye, aki a francia felvilágosodásnak egy nagyon jelentős képviselője volt. Ugye a beszélgetések a világok végtelenségéről a egyik legnevezetesebb műve. Közben 1725-ből fennmaradt egy mondata, ami sokáig olyan nagy figyelmet nem kapott. Aztán, amikor a hangszeres zene kérdései mindinkább előtérbe kerültek, akkor felfedezték maguknak ezt a mondatot a késői utódok. A mondat nagyon egyszerűen úgy hangzik: szonáta, mit akarsz tőlem? Fontenelle-nek a reflexiója az tökéletesen világosan arra utal, hogy ugye hallgat egy hangszeres zenei művet 1725-ben, fene tudja mit. Föltettem valami franciát, de még az se biztos. Milyen műveket hallhatott? Nyilván valamilyen barokk szonátát. Lehet az Mare Mare-nak egy darabja, de lehet éppen mondjuk Corelli. Teljesen mindegy. Amiért ez a mondat nagyon nagy karriert futott be, az pontosan az a gondolat, hogy nem tud reflektálni arra, hogy mit csinál vele a hangszeres zene. Tudnilik, az a gondolat, hogy a hangszeres zene ugyanazt csinálja, mint a vokális zene, hát az nagyon nagy vonalakban esetleg igaz lehet. Tehát igaz lehet az, hogy mondjuk egy szonáta tételt fölfoghatunk úgy, mint egy áriát, ugye szöveg nélkül. Hát ott van mondjuk, hogy ilyen fétis karakterszerű művekre utalhatok, mint a Bach zenekari, D-dur zenekari szvittjéből az R, ugye hát az címében is ária, és valóban egy hihetetlenül széles, hatalmas dallam az, ami ezt az egész anyagot, vagy ennek az egész anyagnak a középpontjában áll. Kétség kívül fölfoghatom ezt úgy, hogy itt voltak éppen egy hangszeres zenei szólót hallok, ami szöveg nélküli ária. De a Fontenelle-nek valami más baja volt. Az nevezetesen, hogy hiába ez a párhuzam, amikor nincsen meg a fogalmi kerete a zenei megszólalásnak, nevezetesen hiányzik a szöveg, akkor hogyan tudok rá racionálisan reflektálni? Hogyan tudom az affektus tartalmát úgymond átsajátítani? Hiszen ugye amikor egy operaáriát hallgatok, és abban a paradigmában vagyok még, hogy fontos a szöveg, akkor természetesen nézem a szöveget. Ugye, ahogy ma is egy tisztességes zenehallgató, az nem csak úgy beteszi a Don Giovannit a szólavasalás közben, hanem hát akkor leül, és mi van odaírva? Hogy van ez megzenésítve? Vagy különösen, mint tudom én, a Bach kantáták esetében őrült fontos szerepe van a szövegnek. Na de a Fontenelle-nek az a baja, hogy itt nincs szöveg. Hát mit kezdjen vele? Mi az a affektus átsajátítási technika, amivel ő meg tudja érteni ezt a zenét? És itt most tulajdonképpen bármilyen hangszeres szonátára gondolhatunk. Ugye ez egy virtuális kifejezés ebben az esetben. Virtuálisan magába foglalja az összes elképzelhető hangszeres zenét. Mit kezdek vele? Ugye, valamit csinál velem, valami hatása van természetesen, és teljesen mindegy, hogy a Fontenelle-nek mi volt a konkrét mű, ami miatt kifakadt. Nem tudom racionálisan kezelni. Nem tudom ráismerni az affektusokra, a drámai szituációkra. Nem tudom beazonosítani, azaz kicsúszik a nyelv fennhatósága alól a zene. Ezt ugye a későbbi szakirodalom majd úgy fogja nevezni, hogy az egész 17-18. Századi zenefelfogás, részben még a 19. századi is, nagyon erősen logocentrikus, ugye a logosz a nyelv által uralt. Tehát, hogy voltak éppen a nyelvi sémákat vetítjük rá a zenére, a nyelvi sémák segedelmével valamilyen formában elsajátíthatóvá válik a zene, abban az értelemben, hogy befogadhatóvá válik. És ebben a paradigmában működik a 17.-18. századi zene. Tehát ez a kulcs szó, a logocentrizmus. Na most, amikor ilyen mondatokkal találkozunk, mint a Fontanelnél, akkor arra, ez a probléma arra világít rá, hogy ebben a paradigmatikus gondolkodásban repedések vannak. Nem biztos, hogy igaz az, hogy a hangszeres zene pusztán annyiban más, vagy abban különbözik a vokális zenétől, hogy nincs ott szöveg. Hát legrosszabb esetben oda képzel valaki ugye egy szöveget. Hát ez nem egészen így van. Ugye gondoljunk arra a játékra, hogy a szövegeket csereberélték például. Tehát a Bach egyházi kantátákból rendszeresen csinált világi kantátát. Hogy is van ez? Hát ugye mondjuk a Leopoldot dicsőítő kantát az egyértelműen kapcsolatban áll egy egyházi kantátával. Tökéletesen más a szöveg. Éljen Leopold, ami drága hercegünk, az ő születésének napján. A másikon pedig ott van, de jó, föltámadt Jézus Krisztus, Istenem, de szép nap ez a mai, ugye? De most hogy tudjuk ezt összekapcsolni? Nyilván a szavak szintjén nem. Valami olyasmit föltételezett a 18. századi zeneesztétika, hogy hát valamilyen sajátos affektusbéli hasonlóságról lehet beszélni. Tehát a feltámadás öröme az valami hasonló, mint amikor örülünk valakinek valaki születésnapján. Világos, hogy nem mérhető a kettő egymáshoz. Tehát egy 18. századi mélyen vallásos ember, hát nem fogja a Leopold herceg születésnapját a Krisztus Urunk föltámadásával egyáltalán egy napon emlegetni. De mégis, ugye mondja a 18. századi affektus elmélet, tehát mondjuk úgy, hogy az indulatok elmélete, hogy hát ez valami hasonló. Ezért, ugye mivel a zenének elég nagy a mozgástere, képes lefedni ezt a két szöveget, és voltak éppen tartalmilag, ugye a hangulat szót ebben a korban nem nagyon használják, még ez itt anakronizmus lenne, inkább azt mondjuk, hogy a kedélyállapot az valami hasonló. Oké. De biztos, hogy ugyanez a kedélyállapot fog megjelenni akkor, hogyha kipucoljuk a szöveget, és mondjuk ezt a képzeletbeli áriánkat, mondjuk egy szólóhegedű szólaltatja meg. Biztos, hogy tökéletesen ugyanaz az affektus tartalma, ez a születés fölötti újjongás, ugye legyen mondjuk az újjongás. Hát, ha egy szólóhegedű szólaltatja meg, a dinamizmus az rendben van. Hát ugye valami, a dinamika valami erőt sugároz, nem véletlen a tempónak és a ritmusnak a hallatlanul fontos szerepe. De hogy föltétlenül valami fogalmilag megragadható esemény ábrázolása lenne, amikor a hegedű szólóval halljuk ezt a darabot, hát ez nagyon kétséges. A Fontanel mondata valami ilyesmire utal, hogy nincs ott szöveg, nem tudok vele megbirkózni. Fontanelt, aki egyébként tökéletesen elfelejtettek, ez a kis mondat, ez úgy ilyen szájhagyomány útján terjedt, ezt nagyon szerették idézgetni, még egyébként egészen a mai zenetudományban is nagyon fontos szerepe van ennek a kis mondatnak elég. A Mary Sue Morrow nevű amerikai zenetörténész egy egész kis könyvecskét szentelt a témának ezzel a címmel, hogy szonálta, mit akarsz tőlem. Azaz előtérbe kerül a hangszeres zene, tehát ide kell mindenképpen kiukadnunk, abban az értelemben, hogy a paradigma kezd átcsúszni, a paradigma hangsúlyai kezdenek átcsúszni a hangszeres zenére. Na most ehhez, hogy kövessük a történeti eseményeket, annyit mindenképp érdemes megnézni, hogy a 18. század gálán stílusa, tehát például a Johann Christian Bach, ugye a Bach legkisebb fia, aki Londonban hatalmas sikereket arad, a kétségkívül hihetetlenül könnyed, játszadozó hangjával, ugye évődő hangjával, hát ez a gáláns rokokó világa, semmi túlzottan nagy mélység, semmi súly, inkább az élet élvezetet, végtelen hedonista zenéről van itt szó. Ha erre referál a Burney, akkor teljesen igaza van, ez aztán az ártatlan luxus ne továbbja. Hallgassanak meg egy-egy Johann Christian Bach szimfóniát, borzasztóan kedves zene. Ugye tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy asztali zene, szórakoztató zene. Piálás közben remekül lehet hallgatni, és ki is lehet próbálni, egyébként ez még ma is működik, vagy legalábbis nálam, hogy különböző asztal, tehát szándékosan asztali zenéknek nevezett műveket, ugye itt a Telemann írt ilyet, van egy nevezetes mű a 17. században, Michel Richard de Lalannak a, hát az egészen furcsa címe van, Symphonie pour les soupers du roi. Ugye az az a, nem leves a szupéit, hanem az étkezés. Tehát a király étkezésekre írt szimfóniák. Ugye ez teljesen érted, mi a bánat lehet ez. És egészen egyszerűen ennek megvolt ugye a maga dramaturgiája, ez 12 suite, hatalmas trombita fanfárok nyitják a sorozatot, ekkor ugye bevonul a király, és a többi, akkor jön a, nyilván a, nem tudom én, a hopmester, ezután következik az első fogás, és akkor ugye sorra mennek ezek a, itt körülbelül 100-150 tételről van szó ebben a sorozatban, vagy ha így akarjuk mérni a zene mennyiségét, ugye ez 4 CD-n fér el, tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú mű, és ezekből lehetett ugye szemelgetni. Na most ez a zene nem zavarta az étkezést, ugye? Tehát itt ez egy borzasztóan finom, behízelgő hangú zene, amiben egyetlen egy olyan zenei pont sincs, amikor a 14. Lajosnak esetleg megállt volna a kanala ugye a levegőben, Uramisten, ugye? Tehát nem kavarja föl mélyen az emberi kedét. Ez az asztali zenének a műfaj. Na most voltak épp ez a fajta ártatlan luxus, ahogy a Burney mondja, ez az a zenei regiszter, ami létezik a 17. században is, de kétségkívül a 18. század második felében ennek eléggé erős, vagy hogy mondjam, csak erősebb húzatja lesz. A fenséges Handel művek, ugye, amelyek gyakorlatilag az angoloknál lezárják ezt az időszakot, és hát némiképp sántikáló epigonok megjelennek a Handelt követően az angol oratórium komponálásnak a színpadán. Továbbra is megmarad a robosztus nagy zeneműnek. De a vezérszólam, ha úgy tetszik, azért mégiscsak ez a könnyedség, ez a gáláns elegancia, mind egészen a francia forradalomig. De van ott egy-két szerző, aki kicsit megzavarja a vizet. Már most alapvetően stílustörténetileg tekintve a dolgot. Először a Haydn. Akit mindig, még a Hoffmann is szeret úgy apostrofálni, hogy itt hát ilyen bájos zenei események történnek. Ugye szeretik, majd a Hoffmann is így fogja leírni a Haydn zenéjét, hogy valami kis poétikus leírást bigyezt a zenéhez. Lányok kergetik egymást a lugasban, meg ilyesfajta kellemes zene. Nyilvánvalóan nem ismerte rendesen a Haydn. Haydnnak hihetetlenül megdöbbentő drámai hangja van a hangszeres zenéjében, és ez nem csak az utolsó szimfóniákra vonatkozik, hanem már az 1770-es években ott sorjáznak azok a szonáták, amik hallatán az emberben megfagy a vér is. Azaz, ez az az időszak, amit a németek a Sturm und Drangnak neveznek, és voltak épp valami újfajta érzékenység veszi kezdetét. Egyrészt az, amit a zenetörténet az Empfindsames stílnek nevez, ugye az érzékeny stílusnak, ennek például Philipp Emanuel Bach volt a legnevezetesebb képviselője. Azaz, hogy a gáláns világ az valahogy megsúlyosul, megsűrűsödik. Ez a Haydn életműben döbbenetesen világosan látható. A pici Haydn darabokat nézzük az 1760-as években, de nagyjából a Haydn pályakezdésének idejéről. Hát meghökkentő játszadozás. Tehát az ember mondjuk zongorán eljátsza ezeket a szonátákat, és hogy miért? Hát kellemes, hát aranyos. Egyszer csak ott van egy tétel, ami agyoncsapja a játékos meg a hallgatót is. Tehát az a furcsa törés, ami a Haydn életműben elkezdődik már az 1760-as, 70-es években, és akkor például a nagy záró művei az életműnek, a, mondjuk tényleg csak a hangszeres zenét emlegetve, a az utolsó nagy zongoraszonáták, az utolsó nagy szimfóniák különösen, hát egy tökéletesen más világ. Tehát egy olyan őrületesen nagy stílusváltás zajlik le, amit mondjuk maguk is ismernek az irodalomból, ez az, amit a nagyjából a klasszika és a romantika közötti átmenetnek lehet nevezni, vagy hát nagy vonalakban és kissé népszerűen vagy iskolásan így szoktuk megnevezni ezt a fordulatot, vagy ezt a folyamatot. Na most ebben az összefüggésben ugye ott van például a Mozart, akit a kor és maga a Hoffmann is kifejezetten romantikus szerzőnek tekint. A Hoffmann számára három romantikus zeneszerző van, a Haydn, a Mozart és a Beethoven. Ugye ez ma furcsán cseng a fülünkbe, hiszen a későbbi 19. századi zenetörténet az hát szépen ugye klasszicizálta ezt a három szerzőt, és akkor ugye az iskolás zenetörténet mit mond, hogy hát Beethoven az átmenet kora, ugye az átmenet a klasszikából, a romantikából. Hát érezzük, hogy ez ilyen mondva csinált történeti dolog, ez olyan, mint az irodalomban, hogy Berzsenyi Dániel a romantika, és a klasszicizmus és a romantika határán, ugye, és akkor ez olyan fantasztikus kép, hogy ott áll egyik lába még a klasszikában, a másik már a romantikában, de ez nyilvánvalóan ezek utólag konstruált képzetek, a történeti tudat képzetei. Másról van itt szó, arról, hogy a korabeli közönség számára a Mozart zene az végtelenül fölkavaró volt. Tehát folyamatosan olyan beszámolókról hallunk, hogy megint hallottam egy Mozart szimfonát, és kiakadtam. Ugye, most mai nyelvünkre lefordítva. Azaz, érdemes megfigyelni, hogy mit mond majd a Hoffmann a Mozartról, világosan átlátja a Mozart szédületes drámai erejét, és csak az lesz a csoda, vagy furcsa, hogy pár évtized alatt hogyan válik ilyen klasszikus Apollóvá a Mozart. Ugye, aki a Bécs fölött ott éjszakánként lebeg. Nem is ember, hanem angyal. És egészen elszaladhatunk az Amadeus filmig, ugye? Ahol ilyen tökéletesen megragadhatatlan, nem tudom én kicsoda. Nem erről van szó. Azt mondja Hoffmann, hogy a szellemvilág mélységeibe vezet Mozart. Na már ez az első mondat gyanús. Félelem veszi körül a hallgatót. De nem kín van ebben, inkább a végtelen megsejtése. A szende hangzatokban szeretet és bánat zeng. A szellemvilág éje világos bíborfényben oldódik fel, és kimondhatatlan vágyjal tekintünk a bűvös alakok után, akik a szférák örök táncában a felhőkön átrepülve barátságosan hívnak minket soraik közé. Például Mozart hattyúdal néven is ismert Esz-dur szimfóniája. Hát valószínűleg itt az Esz-dur szimfóniáról adott poétikus leírással találkozunk a Hoffmannnál. Na most ez a nagyon erős drámai hang, amit ugye a Mozartnak tulajdonít a Hoffmann, az igazából későbbiekben ugye kicsi fölhígul. Hát hol van az a, itt még megsejteni sem lehet azt a leírást, amivel úton útfélén fogunk majd találkozni a 19. század folyamán, hogy a mozarti derű. Hát ez a Hoffmann, szóval valaki ezt mondta volna Hoffmannnak, az elküldte volna a város másik kocsmájába, ugye? Az alkoholista Hoffmann a puncs mellől elzavarta volna az illetőt, hogy miféle derű. Na most, ugye ez az a furcsa átrétegződés, hogy a hangszeres zenének a drámai ereje, az valóban a Haydntól, tehát most három szimbolikus név igazából, nagyon sok szerzőt lehetne említeni egy zenetörténetben, érdemes utána nézni. A Mozart elődei, a Mannheimi iskola, a ilyen nagyon kevés ismert zeneszerzők, mint a Johann Stamitz, aki ugye a rakétamotívumnak a föltalálója, vagy a zenekari crescendónak a egyik első alkalmazója. Ugye ez az, ami, tehát ugye folyamatosan egyre hangosabb lesz ugye a zenekari anyag. Tehát ezeket a rendkívül hatásos elemeket a Mozart is már összegyűjti, szintetizálja. Tehát ott van ez a forrongó 1770 körüli zenei világ. Na most ehhez képest viszont teljesen világos, hogy a Beethoveni hang az, ha lehet mondani, még feszítettebben drámaibb, még feszítettebben félelmetes. Azt lehet mondani, hogy itt így jut el a Hoffmann ahhoz a következtetéshez, hogy Beethoven hangszeres muzsikája és a roppant és a megmérhetetlen birodalmát nyitja meg előttünk, izzó sugarak lövelnek át a birodalom mély sötét éjszakán, hogy figyeljük meg a romantikus poézisnek ezt a tipikus hangját, ahogy kísérletet tesz arra, hogy a ne túlságosan személyesen, ám de valamilyen formában mégiscsak személyesen, de mégis egyúttal absztraháltan érvényes legyen a zenére is mindez, vagy még inkább, és ez lesz nagyon fontos majd a későbbiekben, hogy a befogadó élményeit valahogy tükrözze ez a poetizáló leírás. Tehát izzó sugarak lövelnek át a birodalom mély sötét éjszakáján, lebegő óriás árnyakat veszünk észre, amelyek egyre szorosabban fognak körül bennünket, és mindent megsemmisítenek bensünkben. Minden csak a végtelen vágy fájdalmát nem, amelyben elmerül és elsüllyed minden öröm, ami újongó hangok szárnyán gyorsan felviharzott, stb. A végtelen vágy gondolata a Hoffmannnál, hogy a beethoveni zenének az elérhetetlen utáni vágyakozása lenne az alaphangja, ez egy nagy karriert befutó gondolat, és legelőször az 5. szimfónia kapcsán fogalmazódik meg. Itt viszont nagyon fontos dolog a Hoffmann leírása. Tudnélik, a hangszeres zenét vagy egyáltalán zenét leválasztjuk a szövegről, minden más segítő művészetről. A tökéletesen adekvát romantikus zenei megszólalás a végtelen vágynak a megszólaltatása. Ez a Beethovenben fog testet ölteni. Tehát a kimondhatatlannak a kimondása. Tehát van egy olyan, ha lehet mondani, szerepe vagy célja a zenének, hogy mindenféleképpen arról beszéljen, amiről nem lehet beszélni. Igen ám, de akkor mi a túrót fogunk mi mondani mindenről? Minden nagyszabású mű, minden nagy hatású mű azt fogja megcélozni, hogy itt a végtelen vágyról van szó. És meg fogunk állni ott, hogy a zeneművekről úgy nyilatkozzunk, hogy ez is a végtelen vágyat képvisel. Ez is, az is, amaz is. Ugye, ahogy a 19. század birtokba veszi a 18. század zenei tradíciót, elsősorban Bachot, ugyanezek a szövegek fognak megjelenni. A Bachi géniusz a végtelenbe tárja lelkét, ugye? És elkezdődik az a poetizáló leírás sorozat, ami voltak éppen egy idő után, ha az ember így végigolvassa ezeket, itt rengeteg memoáról, kritikáról beszélhetünk, a Berlioztól kezdve a Schumannon keresztül a Hoffmanntól indultunk ki. Tulajdonképpen még a Wagner zenei írása is bővelkednek ezekben. Végeredményben azt veszi észre az ember, hogy álljon meg a menet. Itt senki nem a zeneműről ír. A zenéről általában beszél, és egy olyan élménykomplexumot poetizál, ami minden zenemű befogadására érvényes lehet, amennyiben az a zenemű mondjuk drámai erőben gazdag, és így tovább, és így tovább. Tehát van egy nagyon furcsa játék, hogy elindulunk az érzésesztétikából, ugye abból, hogy mit indukál bennem, milyen érzületet indukál bennem a zene. Ugye ennek az első két apostola volt a Wackenroder és a Tieck. Hát tőlük magyarul gyakorlatilag szinte semmit nem lehet olvasni. A Wackenrodertől egy kis részletet a már címében is nagyon árulkodó, egy kolostori barát szívének áradásai című műről van szó. Ez egy igazi, szentimentalista zenei élménybeszámoló sorozatnak nevezhető mű, a korai német romantik egyik jelentős terméke. Na most a Wackenroder is folyamatosan arról beszél, hogy ő gyakorlatilag önkívületi állapotba kerül, mikor zenét hallgat. És ugye az egyetlen adekvát megszólalási forma az, hogy erre reflektál, és hogy adekvát legyen ez a megszólalás, Ezért a Wackenrodenben is világosan föltűnik az, hogy poetizálni kell az élményt. Tehát poétikusan leírni azt az élmény, hogy mondjam, csak élménycsomagot, ami éri a hallgatót, jelen esetben őt. És ebből ugye egy ilyen egészen varázslatos leírás sorozatok születnek, amiben egy a probléma, hogy se az ég a világon semmit nem tudunk meg a zenéről, amit ő hallgatott. Magyarán a mű kisiklik a kezeink közül. Na most ez a tendencia a Hoffmannnál, aki szintén az érzésesztétikának egy fontos képviselője, szintén megvan, de, és ez a de, ez hatalmas nagy különbség. Tudnék, a Hoffmann mindig szeretik így emlegetni, hogy én is eddig az óra az eddigiekben emlegettem, hogy ez a poetizáló hangvétel hogyan jelenik meg, tulajdonképpen milyen célokat tűz a zene feladatául, és így tovább, és így tovább. És ez a de, az őrült fontos, mert általában nagyon sokan elfelejtik végigolvasni ezt a recenziót. Ami meghökkentő, hogy a Hoffmann, aki ugye egy rendes zeneszerző volt, ezt nem tudom, tudják-e, operái viszonylag sikert arattak, egészen izgalmas zongoraszonátái vannak, tehát egy jelentős kismesternek mondható, állati szakavatott zenei elemzés nyújt az 5. szimfóniáról. De! Ugye most két de volt. Az egyik az, hogy a szövegünk két részre oszlik, ez a poetizáló, a Hoffmann prózai műveiből abszolút ismert hang, és egy szigorú zenei analízis. Tulajdonképpen ez a zenei analízis, hát ezt a szót még nem nagyon ismeri, a 19. század első fele, ez majd a század második felében fog megszületni a zenetudományban, az analízis, mint majdhogy nem egy zenetudományi ágazat. Voltak épp arra kíváncsi a Hoffmann, hogy ennek a műnek mi a zenei logikája. Mi történik? Tehát voltak épp egy leírást ad. Na most, ami nagyon furcsa, hogy a leírásban hirtelen megváltozik a stílus. Rettentő, pontos, precíz, az ég adta világon nem poetizál semmit. Elmondja, hogy ilyen akkordok és amolyan harmóniai állások után mik történnek, és így tovább, és így tovább. Azaz maga a Hoffmann szöveg rávilágít erre a törésre, hogy egyfelől beszélhetek arról, hogy milyen állapotba kerülök, extázis, a végtelen vágy, és a többi, és a többi. Másfelől beszélhetek szigorúan a műről. És a kettő között az ég adta világon semmilyen híd nincsen. Állati furcsa helyzet. Ugye ez az, ami a zenekritika, voltak éppen a modern zenekritika születésén a legfontosabb probléma, ami egyébként máig megvan, hogy a zenei anyagot és az élményt a kritikus, hogy általában a recenzens nem képes elválasztani, vagy ha el akarja választani, akkor nagyon-nagyon merészen el kell vágnia egymástól ezt a kettőt. Tulajdonképpen nem, nincs beszélő viszonyban az egyik a másikkal. Most ugye mondanom se kell, hogy a 19. században az első verzió vált igazából ismerté, vagy hogy mondjam, csak bevetté, vagy sikké. Nevezetesen az, hogy a közönség az nem rendelkezik azzal a zenei tudással, amivel mondjuk a Hoffmann, vagy a hozzá hasonló recenzensek, és nem is nagyon kíváncsi rá. Ott van az a szituáció, amit a Karl Dahlhaus mond a könyve elején, hogy megjelenik az, hogy a közönség fölösleges dolognak tekinti, olyan filozófiai reflexiónak véli már magát a zeneesztétikát, amelyet a beavatottakra kellene bízni, nem gyötörve az elmét fölös nehézségekkel. Erről van szó. A Hoffmann a recenzió második felében úgymond a beavatottaknak ír. Az első felében a közönségnek. Az első felében a zenéhez nem értő közönség ezzel tud azonosulni, ugye ezzel a poetizáló leírással, azzal nehezen tud azonosulni, hogy ilyen-olyan akkordok után miért jönnek amolyan akkordok. Ugye ez sajnos zenei analízis. Azaz azzal a problémával állunk szembe, ami a zene alapvető problémája a modern közönség számára, hogy kvázi valamilyen formában a hallgató kívülállóvá válik. Ugye, vagy nem műveli, vagy nem ért hozzá. Most ez a szakadás a zenében sokkal súlyosabb helyzetet teremt, mint mondjuk a képzőművészetben. Tudnék, ott az ábrázolás problémája, és itt még a, hogy mondjam, tradicionális képzőművészetről beszélünk, tehát ne az avantgárd, ez egy új helyzetet teremt természetesen. De hát amikor megnézek egy portrét, akkor a befogadó teljesen adekvát helyzetbe kerül azzal, hogy ő ezen a portrén elgondolkodik, akár beazonosítja, hogy ez a Józsi bácsi táblázat, és a többi, és a többi. Ugye a művel való viszonya, ha tetszik, tökéletesen racionális tud lenni. Ugyanez az irodalomban. Mindenki tud olvasni, vagy hát aki regényt olvas, tud olvasni. Ebben a vonatkozásban a befogadásnak a mélység és az adekvátság, ugye ez sok dologtól függ, de elemi dolog nem hiányzik, az, hogy ő tudja azt a nyelvet, amin olvassa azt a könyvet. Most a zene esetében az a nagy probléma, hogy mennyire tud a zeneileg képzetlen elme adekvát zenei befogadáshoz jutni. Nevezetesen, hogy alapvető dolgokat el kell-e sajátítani a zene hallgatáshoz, hogy nem kell. Ugye nyilván mind a két állításnak vannak pro és kontra verziói. Nevezetesen az, hogy miért ne lenne adekvát az, hogyha egészen egyszerűen az esztétikai tapasztalatra bízom a befogadást. Azaz, ugye eljuthatunk a vad befogadó gondolatáig, aki mondjuk zenei műveletlensége révén nem tud különbséget tenni mondjuk az Abba és a Bach között. Tehát az Abba is szívhez szóló, az Abba is megindító, a Bach is az. Vannak olyan részei a Bachnak, ami hát, ha nem is egyszerű, de könnyen hozzáférhető, ugye ezek a slágerek, a Bach művek, mint slágerré vált művek, és hát az Abbának is vannak slágerei. Tehát ugye ezért lehetséges az, hogy és itt most föltételezek egy tökéletesen, ugye ez nyilvánvalóan egy virtuális hallgató, ugye a tökéletes vad befogadásról zenében se beszélhetünk, tehát nem, nincs olyan, hogy valaki semmilyen referenciához nem tud kötni semmit, ugye? Tehát ez egy ilyen kis, a Kaspar Hauser, amint zenét hallgat, ugye, ott volt a pincében, egész gyerekkorában, kamaszkorában, az egyszer csak hall valamit. Tehát ez nyilvánvalóan ez egy feltételezés, vagy egy ad abszurdum vitt zenehallgatási magatartás, de az nagyon érdekes, hogy ezzel együtt ugye sok olyannal találkozunk, akinek van egy nagy playlistje a számítógépen, és akkor ott sorjáznak a legkülönbözőbb együttesek, aztán hirtelen becsúszik egy Beethoven, a Holtvén szonátának az első tétele, hát az ugye az olyan a sláger. Tehát amikor nivellálódnak a különböző zenei megnyilvánulások. De most ez ugye valami hasonló, amit egyébként nagyon furcsa módon az irodalomban nem annyira tapasztalunk, hogyha valaki mondjuk Eszterházit olvas, vagy Thomas Mannt, vagy tehát valahol a magasabb regiszterben, valahol az elit kultúrában elhelyezkedő szöveget, az nem igen fogja ugyanezt, meg ugyanígy viszonyulni mondjuk a nem tudom én milyen romantikus Füzethez. Tehát ugye nagyon furcsa, hogy a zenei befogadás esetében ez a fajta szinteződés, ez sokkal a nagyobb területet érint. Tehát sokkal, ha pozitívan állok hozzá, azt mondom, hogy sokkal rugalmasabb, ugye? Ha negatívan, akkor azt mondom, hogy sokkal műveletlenebb, sokkal összezagyváltabb, differenciálatlanabb. Most ez ugye föltehetően arra is visszavezethető, hogy a hallás általi befogadás az tökéletesen máshogy működik, mint a szemünk elé vetített, ugye nyilván nem a szemről van szó az olvasás közben, hanem a lelki szemeink elé vetített képzete, vagy ugyanígy a festészet esetében, ahol valóban a szem. A halló szervünk az egy kicsit fejletlen jószág. Tehát ugye gondoljunk arra, hogy az érzékszervek hierarchiájában mindenképpen a szem áll a legmagasabban, és hogy hát megyünk lefele, hát kétségtelen a második ilyen érzékszervünk a hallás lenne, viszont itt az a fajta differenciáltság már nem működik, vagy hosszas tréning után működik, ha lehet mondani, míg a látás az sokkal aktívabb. És hát gondoljunk arra, hogy ha még lejjebb megyünk, akkor ugye beszélhetünk mondjuk a konyhaművészet gyönyöreiről, a kulináriáról, ahol a nyelv vagy az érzékelő bimbóknak a befogadó képessége az elsajátítható, ugye? Hogyha az ember sok jót eszik, és mint egy tréningben tartja az étkezési szokásait, hát nyilvánvalóan minden nap 6 hamburgert fogok megenni, és ebből áll az étkezési kultúrám, akkor nem fog ez működni, tehát nem fog igazából a lazacot elválasztani a hamburgertől egy idő után, hát kaja, ugye? Na most, ha még lejjebb megyünk, például a szaglás felé, vagy a tapintás felé, akkor igazából, noha például a tapintás hallatlanul érzékeny és fontos szerünk, de művészetet már nem tudunk hozzá kapcsolni, ahogy a szagláshoz sem, tehát itt ugye voltak például illat szimfónia, ez a különösen szecesszió szerette ezt a játékot, hogy a Babicsnak is van egy ilyen elképesztő ötlete, hogy különböző kis fiolákból illatokat kellene kilőni, és a szerint, amilyen zenét hallunk, tehát bizonyos zenei elemekhez megfeleltetünk valamilyen illatot, és akkor ugye beülünk a koncertteremben, elhangzik egy szimfónia, és közben mindenféle illatok kerengenek. Nyilvánvalóan a képzelőelő számára tökéletesen felfoghatatlan ez a keveredés, tehát igazából a képzelőerőnk nem tud mit kezdeni ezzel az információval. Az illathoz nem társítunk semmiféle fogalmat. Ahogy például a színekhez esetleg társítunk, de én szerintem ez inkább megegyezésen alapuló, hogy sárga az irítség, meg nem tudom én micsoda, meg a piros a melegség, meg a szeretet, a kék a hideg, meg ezt ismerjük. Nem tudom, hogy ennek mennyire mély fiziológiai tartalma van, lehet, hogy csak inkább áthagyományozódott dologról van szó. Most volt a kép, ha végig gondoljuk a dolgot, a fül számára is ezek az elemek, amelyekről itt beszéltünk, megvannak a megfelelői, azok viszont nem zeneművek. Nevezetesen csak a hangokról van szó. Tehát a különböző hangok és hangkapcsolatok kétség kívül valamilyen fiziológiai hatást kiváltanak. Hát gondoljuk arra, hogyha a fúrják a falat, megvész az ember. Ezt lehetséges, hogy konkretizálni lehet fizikailag. Tehát olyan hullámhosszokról van szó, olyan frekvenciaszámról, ami bántó, olyan hangszínről van szó, ami bántó. Nyilvánvalóan ehhez képest, ha valaki egy fuvolán nem zenedarabot, hanem csak hangokat szólaltat meg, akkor az kellemesebb a fülnek, ugye? Tehát ez a legelemibb, legmélyebben fiziológiai jellegű dolog a hang esete. Na most éppen ezért nagyon furcsa az, hogy a konyhaművészetben még beszélünk arról, hogy ugye ízek harmóniáját hozza létre valaki, ahogy a zeneművészetben is beszélünk, hogy hangok harmóniáját hozza létre a zeneszerző. A szagok esetében ezzel már valószínűleg nem tudunk mit kezdeni, és a tapintás is kérdéses, hogy mennyire lehet a tapintásra alapozott harmóniát létrehozni. De egy állati fontos dolog van, ami egyébként bizonyos szempontból visszavezet a 19. századi zenefelfogáshoz, hogy az ilyenfajta kellemes benyomások, ugye ezek az érzetek, ezekhez nem kell műalkotás. Kellemes érzetet tud kiváltani a tücsök ciripelése. Ugye állati finom hangulatot okoz. Nyáreste porozgat az ember barátokkal, nem tudom, és marha jó, Balatonpart, ezt mi ismerjük. Hát ez nem műalkotás. Ugye ez a természetnek a maga hangja. Ma megint csak nagyon népszerű, a 19. században is népszerű volt, a úgynevezett zeneterápia például. Ami azt föltételezi, hogy itt zeneművek gyógyítanak. Nem, valószínűleg arról van szó, hogy nem a zenemű gyógyít, félreértés ne essék, a zene ettől még kellemes lesz. De a gyógyító funkció az valójában a hangoknak köszönhető, a hangok fiziológiai hatásának. És ugye egy ilyen teljes képtelen ötlet, amit talán a múlt héten már szóba hoztam, hogy a terhes anyák jól teszik, hogyha Mozartot hallgatnak. Ugye, ez egy abszolút képtelen hülyeség. Megint csak a misztifikációról van szó, arról a misztifikációról, amit a Mozart névhez társítunk, és ennek igazából valóságos zenei tapasztalata nincsen. Tehát ha valakit becsapok, és a Haydn-t fogok játszani neki, a terhes anyának. Én nem hiszem, hogy a baba attól kevésbé jobban fog érezni, vagy kevésbé rosszul. Tehát teljesen világos, hogy ennek az ég adta világon semmilyen értelme nincsen. Nevezetesen azt kell megkülönböztetnünk, hogy a hang, mint fizikai valóság, miben különbözik a zeneműtől. Hiszen a zenemű is a hangokkal, mint fizikai valóságokkal operál. Tehát valami egészen más képződmény jön létre, hogyha egy szonátáról vagy egy szimfóniáról beszélek, mint hogyha csak különböző hangokról, ugye? Tehát, hogyha az ember leüt a zongorán néhány hangot, az nem fog értelem egészé összeállni. Ellenben, hogyha egy, mondjuk egy szonátát elkezd játszani, akkor hirtelen ugye ez a harmonikus, tudom én, szivárvány, vagy minek nevezzem, ez ugye végeredményben megnyílik a hallgató idézőjebben vagy szeme előtt. Azaz nevezetesen a szemléletről van szó. Arról, hogy a zene is átvitt értelemben szemléletként fogadható be. Azaz egy nagyon fontos dolog, ez a Hanslickhoz vezet majd bennünket, az a gondolat, hogy ez a rettenetes sok poetizáló és érzelmeket leíró anyag mellett, vagy annak azzal szemben lehetséges, hogy sokkal inkább a képzeletünket ragadja meg a zene sem, mint az érzelmeinket. Noha természetszerűleg érzelmi benyomást mindenképpen fog kelteni a zene, tehát ezt senki nem tagadja. Sőt, én kezdtem ugye a múlt héten azzal, hogy itt a matematikának és az érzelemnek egy nagyon furcsa egyvelegéről van szó, amikor a zenei műalkotásról beszélünk. De ez egy nagyon nagy kérdés, hogy vajon a zene az kizárólag arra van-e, tehát az lenne az ő célja, hogy az emberi érzelemvilágra behatást tegyen. Tehát ugye ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az a fajta szűkítése a dolognak, mintha jó klasszicista módjára azt mondanánk, hogy a költészetnek az a célja, hogy tanítson. Ugye? Lásd tankölteményt. És akkor vajon igaz ez? Nyilván nem. Tehát senki nem fogja azt mondani, hogy én azért olvasok sok verset, mert tanulni akarok. Ugye? Ez nyilván képtelenség. Ugyanígy a zene esetében is fölmerül az a gyanú, hogy vajon tényleg az ennek a művészetnek a célja, hogy érzelmeket ébreszen a hallgatóban, hogy a legkülönbözőbb érzelmi állapotokba dobálja a hallgatóját, és ez lenne a zeneszerző célja, ez lenne a zenei tradíciónak a célja, és egyáltalán ez az adekvát zenei befogadás, hogy fejest ugrok egy szimfóniába, és akkor elúszom benne, vagy ellebegek benne. De ezek ugye őrült nagy kérdései a zeneesztétikának. Valószínűleg a zenei befogadásnak a kétféle típusa. Tudnilik az, hogy az első befogadási forma, én már lassan tényleg a Hanslicknál fogunk kikötni, ugye a Hanslick ezt nevezi esztétikai befogadásnak. A másikat kórosnak nevezi. Ez a Hanslicknál egy külön probléma, hogy ez miért ilyen bántó, és így tovább, és így tovább. A lényeg a következő, hogy az első fajta befogadás az ugye a német eredetiben patológis, tehát patológikus. Abban benne van a pátosz. Azaz, hogy a befogadó úgy viszonyul a zenéhez, hogy tulajdonképpen akar tőle valamit. A zeneműtől. Ringassa őt ilyen-olyan lélekállapotba. Ugye ezek azok a technikák, amelyeket úgy népszerűbben fogalmazzak, amikor állati fáradt az ember, hazamegy, hanyadul a kanapén és betesz valami lassú zenét, ugye? Tehát akkor akarok valamit a zenétől. Azt akarom, hogy lazítson el, és így tovább, és így tovább. Erre épülnek azok a terapikus, bizonyos szempontból üzletek, amelyek ezt a hatást generálják a hallgatóban. Kiélhessen magam, ugye különböző extatikus állapotokba tudja kerülni. Gondoljanak az ilyen dolgokra, mint a partik, ugye? Én ugyan nem voltam, és nem is vágyom, de elég népszerű szórakozási forma. Ott teljesen világos, hogy szakadjon ki az agyam, ugye? Valami történjen velem, azért kell a zene. Pici szofisztikált, és jóval szofisztikáltabban, de ugyanezt el tudom várni egy Richard Strauss szimfonikus költeményétől is, ez imigyen szól az Zarathustra, hogy bekapcsoljuk a masinát, és szétesik a ház. Ettől van valami elképesztő fiziológiai átlényegülése az embernek. A másik viszont, az, ha tetszik, az anyagot részesíti előnyben. Nem azért hallgatok zenét, mert én ilyen meg olyan diszpozícióban vagyok, és ehhez a diszpozícióhoz nekem szükségem van erre meg arra, hanem egyszerűen előttem van. Ugye ez az, ami a szószoros értelmében a Hanslicknál esztétikai befogadás nevet fogja kapni. Nevezetesen, hogy a zenehallgatás során igen koncentrált módon a forma folyamatok lefutására vagyok kíváncsi. Most ez az, ami a Hanslick számára a képzelet által működtetett zenei befogadás lesz. Erre nagyon sok példát fog hozni, tényleg most nem akarok belemenni, mert ez egy külön ügy lesz majd a Hanslick szöveg. De voltak éppen, ha az előfeltételre vagyunk kíváncsiak, az előfeltétel az két típusú befogadás, ami nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy az egyik ember csak erre képes, a másik pedig csak nem. Tehát a kanti alap annyi megvan a dologban, hogy a zenei befogadás lehetőségét azt közösnek, tehát a sensus communisnak tudjuk elkönyvelni mindkét variációt, vagy mindkét lehetőséget.
Hogy mi az a előfeltétele, ami miatt egyetlen?
Ez egy fogas kérdés. Remek kérdés. Tudnilik, valahol az emberi elme fakultásai körében lehetne keresgélnünk. Tehát az nevezetesen, hogy mondjuk a tiszta racionális megismerés kontra az érzéki megismerés. Mert az érzéki megismerés útja ugyanez a zenehallgatási típus, vagy mind a kettő. Viszont az nagyon fontos, hogy a ráció által felügyelt képzelet az utóbbiban jobban jelen van, mint az előző. Ha lehet azt mondani, valami olyan mélyen, én még azt is megkockáztatnám, mélyen atavisztikus lehetősége van ennek, az nevezetesen, hogy a zenében működik egy borzasztóan kemény animális réteg. Ugye ez az, amire soha nem találunk megfelelő választ. Ez az, ami a Nietzsét arra buzdítja, hogy a tragédiát a zene szelleméből eredeztesse. Egyáltalán a dionüszoszi állapot. Ez az animális réteg. És ez valami olyan nagyon-nagyon mélyen tényleg atavisztikus, hogy ha föltételezzük ezt, ez megint csak egy feltételezés, akkor ott van az a kérdés, hogy hogyan válhat ebből a mélységesen mély atavisztikus zenei, animális zenei befogadásból valamilyen cizellált, képzelet által vezérelt és bizonyos szempontból racionalizált zenei befogadás. Ez egy nagy kérdés. Ugye az teljesen világos, hogy ez pont arra a párosra megy vissza. Most azért kezdtem el erről beszélni, mert megpróbálom kitapintani, hogy van-e ennek valami gyökere. Tudnilik, múlt órán, amit a pitagóreus zenei tradícióról mondtam, ott is megvan már ez a kettőség. Ami nem konkrétan a zenei befogadásra vonatkozik, hanem a zene tapasztalat, a zenei tapasztalatra. Hogy van egy racionalizált, vagy racionális zenei tapasztalat, és van egy végtelenül irracionális. Most ez a páros, attól tartok, hogy az ember legmélyén ott lévő kettősség. Tehát nem gondolom, hogy ennek lenne valami közös gyökere, amihez vissza tudunk nyúlni. Ez egy állati izgalmas kérdés. Hogy ennek milyen antropológiai háttere van, milyen kultúrtörténeti ügyletek vannak ebben. És az a kissé kemény megfogalmazás, hogy a zenében van valami végtelen állati. Ez az, amit animálisnak mondunk, ugye kissé finomabban. Tehát az, amire a Hegel is folyamatosan úgy reflektál, hogy miért van az, hogy a kedély állapotunkat a zene tudja a legrémisztőbben fölkavarni. Ugye a Nietzsénél miért jelenik meg a zene és a rémület kettőssége? Tehát az hogy a zene alkalmas arra, hogy a legegyszerűbb eszközökkel tökéletesen extatikus állapotba vigye az ember, de vigyelem, mert az extázis az veszélyes. Ugye az extare az a latinban a kiállást jelent, azaz amikor kikerülök a saját állapotomból, kicsúszok a kontrollom alól. Na most ugye ezek valóban olyan kérdések, amelyek majdhogy nem titokba vagy rejtélyesbe fordítják át a zene esztétikai és filozófiai megítélését is, hogy nem tudom megragadni, kicsik az eszközeim, vagy én magam is kicsi vagyok hozzá. Hogy a bizonyos szempontból az irodalom esetében mindig nagyképűbbek vagyunk, hogy hát azt uraljuk. Hát az ugyanaz a nyelv, amit én beszélek, ugyanazon a nyelven szól az is. Ugye tudom értelmezni, mindenféle állati nagy bravúrokat lehet interpretációsan létrehozni. A zene ennek, a zenében mindig ott érzi az ember azt, hogy folyamatosan a mocsárban vagyok. Folyamatosan inog a talpam alatt a talaj, nem tudok végleges interpretációkat adni, de még csak az interpretációknak a helyessége vagy helytelensége is kérdéses. Természetesen minden interpretációra ez igaz, tehát ez egy alapvető hermeneutikai játék, hogy ez soha nem vagyok az igazság birtokában, de a zene, mint anyag, eleve, ha tetszik, vagy legalábbis számomra lehet, hogy ez túlságosan személyes, eleve jobban feltételezi ezt a fajta bizonytalanságot, mint az írott szöveg, amiben egyébként abszolút, ahogy a Poszler tanár úr mondja, mindig lehet opponálni, ugye? Tehát, hogy nem biztos, hogy ez igaz, ez mondjuk személyes tapasztalat csak, tehát ezzel ugyan túl sokra nem fogunk menni. Jó, úgyhogy ennyi a félig meddig megadott válaszom. Érdemes tovább gondolni. Izgalmas kérdés. Oké, akkor mára ennyit. És akkor folytatandó Hoffmann, abszolút zene, Hanslick, némiképp Hegellel fűszerezve. Köszönöm.
Elhangzott Pintér Tibor zeneesztétika, a 18. század zenei paradigmája és a 19. század paradigma váltása. A felvétel 2007-ben készült.